Hát ugye a cím már magáért beszél, hogyan segítsünk a bajban. Az apropója ennek a témának, hát talán nem szükséges, nagyon magyarázzam, de biztosan tapasztaljátok, hogy Covid óta különösképpen megnőtt így a lelki problémákkal küszködő embereknek a száma. De mindig is aktuális volt az a kérdés, hogy hogyan is segíthetnénk, amikor emberek bajba kerülnek, lelki krízisbe kerülnek. És hát ez egy nagyon nagy téma, meg nyilván ez egy hivatás is valahol, a lelkészi hivatás, ugye a pszichológia is ugye ezt a témát járja körül, hogy hogy lehet embereknek segíteni. Nyilván az egy világi tudomány, amivel kapcsolva hívő emberként nekünk esetleg lehet, hogy vannak fenntartásaink is. Másfelől meg mégis tele van az ige történetekkel, ahol különösen Jézus is, most egy ilyen történetet fogunk megnézni, ahol Jézus segít lelki problémával küzdő embereknek, és egy példát mutat nekünk, hogy hogyan segítsünk mi. Az alcímben már látjátok azt, amit nagyon röviden össze lehet foglalni erről a témáról. Isten arra biztat bennünket, hogy álljunk egymás mellé. Nem fölé, nem alá, hanem egymás mellé, és így támogassuk egymást, és ez a szolgálatnak a lényege, a melléállás. A melléállás, mint szolgálat. Hoztam egy mottót, ugye az Isten országának a hirdetése és a gyógyítás szétválaszthatatlanok. Hát ezt az evangéliumokból szerintem nem szükséges nagyon bizonygatni, biztos, hogy biztosan nektek is feltűnt, sok-sok evangéliumi történetben látjuk azt, hogy Isten hirdeti az ő országának az eljövetelét, és embereknek az életét gyógyítja meg. Ha kell, akkor fizikailag, ha kell, akkor lelkileg, ha kell, akkor mindkét értelemben. Úgyhogy ez szembetűnő volt mindig is. Melyik történet jut eszetekbe? Nincs rossz válasz. Én nyilván hoztam egy bibliai történetet. Melyik bibliai történet jut eszetekbe a képnek a láttán? Annyit segítek, hogy újszövetségi történet. Bátran. Szóval. Akár az is lehet, az irgalmas szamaritánus történet. Aha. Hol van olyan történet, hogy ketten mennek, és még valaki velük van, aki kicsit olyan láthatatlan?
Két tanítvány.
Az Emmauszi tanítvány. Az Emmauszi úton haladó tanítványok története, igaz? Erről fogunk majd picit közösen gondolkozni. Erről a történetről. Hát itt behoztam idézetként, elég hosszan van leírva ez a történet, és hát nem akarok ezért elnézést kérni, hogy felolvasom az igét, hát ezért vagyunk itt, de ugye hosszú történet, és ez kicsit így elvonhatja a figyelmünket, mert nagyon sok minden benne van ebben a történetben. Próbálom majd aztán röviden végig gondolni veletek együtt ezt a történetet, de muszáj, hogy felolvassuk, hogy itt legyen előttünk ez a történet, és bele tudjunk egy kicsit helyezkedni. És azok közül ketten mentek ugyanazon a napon egy faluba, Jeruzsálemtől 60 futamnyira, 13-14 kilométerre, melynek a neve Emmaus volt, azt jelenti, hogy forró. És beszélgettek maguk közt mindazokról, amik történtek. És történt, hogy ahogy beszélgettek és egymástól kérdezősködtek, maga Jézus hozzájuk ment, velük együtt ment az úton. De az ő szemeik visszatartóztattak, hogy őt meg ne ismerjék, és nekik ezt mondta, Miről beszélgettek? Miért vagytok szomorúak? És így válaszoltak a név szerint Kleofás, te vagy csak jövevény Jeruzsálemben, és nem tudod, milyen dolgok történtek ezekben a napokban. És mondta nekik, milyen dolgok. Azok pedig mondták, amelyek a názáretbeli Jézuson történtek, akik cselekedetben és beszédben hatalmas volt Isten előtt és az egész nép előtt. Hogyan adták őt a főpapok, a mi főembereink halálos ítéletre, és megfeszítették őt. Pedig mi azt reméltük, hogy ő az, aki meg fogja váltani Izraelt, de mindezek mellett ma van harmadnapja, hogy ezek történtek. Hanem valami közülünk való asszonyok is megdöbbentettek minket, akik jó reggel a sírnál voltak, és mikor nem találták az ő testét, jöttek, mondván, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt mondták, hogy él. És azok közül némelyek, akik velünk voltak, elmentek a sírhoz, és úgy találták, mint az asszonyok is mondták, őt pedig nem látták. És Jézus mondta nekik, ó, bolondok és resszívűek, mindazok elhívésére, amiket a proféták szóltak, nem ezeket kellett elszenvednie Krisztusnak, és úgy menni be a dicsőségébe? És elkezdve Mózestől, minden prófétától fogva magyarázta nekik minden írásokban, amik ő felőle megírattak. Elközelítettek pedig a faluhoz, amelybe mentek, és úgy tett, jelent Jézus, hogy mintha tovább menne. De kényszerítették őt, maradj velünk, mert immár beesteledett, és a nap lehanyatlott. Bement azért, hogy velük maradjon. És történt, hogy ahogy leült velük, vette a kenyeret, megáldotta és megszegve nekik adta. És megnyíltak az ő szemeik, és megismerték őt, de ő eltűnt előlük. És mondták egymásnak, nem geredezett a mi szívünk mi bennünk, amikor nekünk szólt az úton, és mikor magyarázta az írásokat. És felkelve abban az órában visszatértek Jeruzsálembe, és egybegyűlve találták a 11-et, és azokat, akik velük voltak, akik ezt mondták. Feltámadt az Úr bizonnyal, és megjelent Simonnak. És ők is elbeszélték, mi történt az úton, és hogyan ismerték meg őt a kenyér megszegéséről. Hát egy nagyon szép történet, és nagyon szívmelengető történet, meg különleges is. Bizonyos szempontból még talán van benne egy kis humor is, ahogy a tanítványok hát értetlenkednek, hogy hát nem tudod, hogy mi történt Jézussal. És ugye ezt Jézusnak mondják. Hát ha van valaki, aki tudja, hogy mi történt vele, az pont Jézus volt, de hogy ennyire nem ismerték meg, ennyire nem vették észre, hát egy érdekes út lehetett. Itt már azt látjátok, ezt az Emmausba vezető, vélhetően ezen az úton közlekedtek ezek a tanítványok. Négy ilyen nevű település volt Jeruzsálem környékén, ugye Jeruzsálem fent, egy fennsíkon található, és lent a völgyekben. Négy ugyanolyan nevű település volt, már ez önmagában jelzi, hogy milyen jelentőségteljes faluba érkeztek vissza, ugye a Forró nevű kis faluba, amilyen 13-14 kilométerre lehetett, ugye a leírás szerint, és hát ott azért egy ilyen túra azért az már egy kicsit embert próbáló, ráadásul lefele kell menni köveken, hát azóta ki lett építve, itt látjátok már az arándokoknak, sokan megteszik ezt az utat abban a hitben, hogy találkoznak Jézussal. Milyen jó, hogy nincs erre szükség. Szép lehet, biztos, ha ott járnék, én is elsétálnék, de milyen jó az, hogy bármikor találkozhatunk az Úrral, igaz?
Próbáljon a mikró közelében maradni. Nagyon hallók, nem sokan.
Igen, értem. Értem, tessék kicsit közelebb ülni. Így közelebb hozom a mikrofont, és akkor hátha. Na hát... Ugye nagyon sok érzés megjelenik itt, meg is nevezi Jézus az egyiket, hogy miért vagytok szomorúak, sok érzés kavarog ezekben a tanítványokban. És mindig, ha van valami, amit el lehet mondani, hogy hogyan segítsünk embereknek, akkor ez az egyik legfontosabb, hogy próbáljuk beazonosítani, hogy mit érezhetnek. És mi is, amikor nehéz helyzetben vagyunk, mi is ezzel küszködünk, hogy az érzések ott kavarodnak bennünk, és nagyon megnyugtat bennünket, biztos tapasztaltátok már, hogy milyen jó az, amikor őszintén elmondhatjuk, hogy mit érzünk, és megértve érezzük magukat, és ez a történet rögtön hát leszögezi azt, hogy Jézus jelenlétében megértve érezhetjük magunkat. Ugye hát egy ilyen tévút, kerülőút, kiúttalanság jelenik meg a történetben, ahogy a tanítványok visszamennek abba a faluba, ahonnan eljöttek. Talán nem véletlen, hogy úgy időzítik a hazaérkezést, hogy besötétedjen, ne kelljen találkozni a szomszédokkal, a barátokkal, akik rögtön megkérdezik, hogy na mi a helyzet? Elmentetek Jézust követni, aztán visszajöttetek. Hol van Jézus? Mi van? Mi van? Ugye? Tehát az a szégyen, nagyon sok minden megjelenik itt a történetben, és még egymással is vitatkoznak az ige szerint, és rögtön egy másik tanulság is kikívánkozik a történetből, hogy a reményvesztett emberek mindig veszekednek. Ha oda elmegyünk egy közösségbe, veszekedés van, ott sosincs remény. És fordítva is igaz, ahol nincs veszekedés, ott remény van. Ott Istenbe kapaszkodás van. És nagyon szép ez a történet, hogy Jézus nem rója meg ezeket az embereket, hanem segíteni szeretne nekik. De mindenképpen rögtön egy kérdés felmerül, hogy megyünk vagy menekülünk az életben. Ezek a tanítványok vissza menekültek egy picit az életüknek a korábbi időszakába. Nem mentek küldetéstudattal, az majd a történetnek a végén látható, hanem inkább menekültek, és ma nagyon sok ember menekül. Nagyon sok fizikailag is persze, de lelkileg rengeteg menekültet lehet látni, akik menekülnek az életük kihívásai, kudarcai elől. És nagyon szép ez a történet, mert azt látjuk, hogy Jézus, és hát ez a lényeg, ez tulajdonképpen a történetnek bizonyos szempontból, hogy Jézus odalép és velük tart. Nem leplezi le magát, s nem sértődik meg, hogy nem veszik észre, hogy nem ismerik föl, hanem odalép, és velük tart. Ugye ez a kis epizód az evangéliumnak az egyik megnyilvánulása. Az ismeretlenül is velünk tartó Úrnak a képe. Igaz? Nem ismerték, meg mégis ott volt Jézus. Fordítva is egy nagyszerű definíció áll össze, hogy az a vakság, aki képtelen a maga oldalán felismerni Istent. Az az igazán vakember, aki nem ismeri fel a maga oldalán Istent, és biztos ti is tapasztaljátok, hogy emberekkel, ahogy beszélgetünk, ismerőseinkkel, barátainkkal, akik még nem találkoztak igazán az Úrral, nem kapaszkodtak bele, hogy nagyon sok ember hiszi, hogy Isten létezik, hogy valaminek lennie kell, de hogy ez az Isten ott van mellettem, a bajban, segít. Ez már a hit, és erre hívott bennünket a Jóisten, hogy segítsünk, és Jézus is ezeknek a vak tanítványoknak próbál segíteni. Az egy külön pikantériája a történetnek, hogy még hívő, keresztény, Jézust követő tanítványok is elveszíthetik a hitüket. Vallásosak maradtak, nem lettek ateisták, nem a kocsmába mentek, ugye? Mégis érezzük, hogy valahogy úgy kiveszett, nem ismerték föl a maguk oldalán Istent. El voltak foglalva a gondolataikkal, egymással, értetlenkedtek, haragudtak, sok érzés kavargott bennük, és Jézus melléjük állt, és kísérte őket, és nyilván ott kísérte őket, ahol voltak. Akár még a rossz irányba is lehet kísérni embereket. Igaz? Nekünk nem az a feladatunk, hogy embereket megfordítsunk, majd ők megfordulnak Isten vezetésére. Mi nekünk az a feladatunk, hogy az emberek mellett haladjunk, útitársak legyünk az emberek számára, és ne alkudjunk meg velük, de legyünk ott mellettük. Jézus is ezt a példát tette, és ezzel gyógyította meg ezeket az embereket, majd később látni fogjuk. És végem nem csak egyszerűen ott volt, és passzívan ment mellettük, hanem kérdezte őket, miről beszélgettek az úton. És itt van az a híres válasz, ami hát tényleg megdöbbentő, illetve micsoda önuralma volt Jézusnak, nem? Kioktatják, hogy csak te vagy idegen? Csak te vagy idegen, hogy nem tudod, hogy mi történt Jeruzsálembe, és akkor Jézus csak egy kicsit följebb húzta volna a köpenyét, még elég friss lehetett az a seb a kezén, hogy felszögezték a keresztre. Nem is kellett volna, hogy mondjon semmit, csak megmutassa nekik. És nem, Jézus nem hatalommal, és bennünket is, ez nagyon fontos, hogy az embereket nem lehet megerőszakolni lelkileg, nem lehet hatalommal az embereket legyőzni, és az igazsággal agyonsújtani, hanem kérdezgetni kell az embereket, hogy rájöjjenek, hogy ők maguk ismerjék föl a tévedéseiket, és ők maguk keressék meg az igazságot. A kérdésekből lesznek gyakran a megoldások. Ugye hát sokféle kérdéseink lehetnek, nekik is van egy nagyon fontos kérdésük, majd erre vissza fogunk kanyarodni mindjárt. És ugye elmondják az ő belső meghasonlottságukat, hogy ez történt, nem értjük, hogy miért történt, azt reméltük, elveszítettük a reménységünket, de közben hallottunk híreket, el vagyunk bizonytalanodva, mégse tudtak belekapaszkodni. De ez a történet fantasztikusan mutatja azt, hogy Jézus jelenlétében őszinték lehetünk. Ugye? Tehát ez egy nagyon ciki történet, itt a végén is majd szeretnék rá utalni, de már most hadd mondjam el, hogy Lukács tudatos szerkesztéssel gyűjti össze az evangéliumot. Ő maga nem volt szemtanúja az eseményeknek, hanem a szemtanúkkal beszélgetve állította össze tudatosan a Lukács evangéliumát, egy szerkesztett ugye, önéletrajza Jézusnak, és hát ezen a két tanítványon kívül kimesélhette el ezeket a részleteket, hogy Jézus nem ismertük meg, mentünk, kérdezgetett, mit válaszolt, stb. Nyilván maguk a szemtanúk, nem? Azért ez egy kicsit ciki történet. Ugye mit szeretünk mi elmondani, milyen tapasztalatot a Jóisten, imádkoztunk, meghallgatott, ott voltunk, és a Jóisten felhasznált bennünket. De az egy tapasztalat, hogy megyünk az úton, és nem ismerjük meg Jézust. Ugye? És ezt elmondták. És fennmaradt 2000 éve ez a tapasztalatuk. Ha emberileg nézzük, ez egy szégyenteljes történet, hogy ti Jézus tanítványai voltatok. Láttátok, hogy Jézus hogy tanított, láttátok, hogy embereket gyógyított. És ha személyesen nem is, de rengeteg szemtanúval beszélgettek, de ez a két tanítvány biztos, hogy látott is különleges dolgokat, mégis elveszítették a hitüket, de annyira megérintette Jézusnak a szeretete, a gondoskodása, a tapintata, hogy őket nem érdekelte az, hogy emberek kinevetik őket. Igaz, ez a hitre jutásnak a legfontosabb momentuma, hogy bennünket már csak az motivál, hogy Isten dicsőjön meg, az se baj, ha nevetnek rajtunk. Igazán őszinték voltak ott is ebben a beszélgetésben, Jézus jelenlétében, meg aztán azzal, hogy fennmaradt ez a történet. És hát csak úgy kiszólásként kérdezem, hogy szerintetek lehet-e missziózni őszinte érdeklődés nélkül?
Érdeklődés nélkül? Lehet.
Csak?
Érdeklődés.
Igen. De nem úgy, hogy ő érdeklődik-e, hanem hogy én érdeklődöm-e iránta. Ugye itt Jézusnál azt látjuk, hogy nem ő neki van mondani valója, bár neki lenne igazán, de ő kérdezgeti ezeket az embereket, hogy veletek mi van. Sose felejtem el, ahogy sokat utaztam a teológiára vonattal, és mindig beszélgettem emberekkel, és volt bennem egy ilyen szent buzgóság, hogy embereknek Istenről beszéljek, de érdeklődés nem volt bennem. Mondták, alig vártam, hogy jaj, mikor mondanak már olyat, amiről a Bibliára rá tudunk kanyarodni. És utólag nagyon szégyellem, mert így visszagondolva emlékszem egy idő után, úgy rádöbbentem, hogy mit is mondott, miért is mondta azt a Én akartam, tudjátok, mint az ügynök, aki becsenget, és vagy fölhív telefonon, nem tudom, szoktatok-e kapni ilyen telefonhívást, hogy valamit el akarnak neked adni. És ő meg szokta kérdezni, hogy hogy vagy. Hát lehet, hogy megkérdezi, de nem tudom. Tehát, hogy mindig azt érezzük ilyenkor, nem, hogy nem érdekli a másikat, hogy mi van, hogy most mi éppen vezetünk, vagy bármi. Hát csak egy perc, jaj. Nem lehet így. Jézus kérdezte őket őszintén, még akkor is, ha, bocsánat, oltári nagy butaságokat mondtak el, meg hát nagyon ciki az, hogy nem ismerik meg Jézust, meg az írásokat se ismerik, tehát nagyon sok kellemetlen dolog derül ki róluk, de ők őszinték, felszabadultak, mert Jézus mellett megértve érzik magukat, és nagyon fontos, hogy mi is megértve érezzék az emberek magukat mellettünk. Igen, na, az az ember, az. Jóisten ilyen emberré szeretne bennünket formálni, hogy megértve érezzék magukat, mert nézzétek csak, hova vezet. És akkor szomorúan megálltak, hogy de mi azt reméltük. Ez egy lenyűgöző történet, hogy Jézusnak ez a tapintata, ez a törődése azt eredményezi, hogy ezek az emberek már megállnak. Ez már egy előrelépés. Eddig csak mennek, menekülnek, igaz? Be vannak zsongva, haragosak, dühösek, csalódottak. És miért ilyen az Isten? Miért történik ez velünk? Hogy bennünket, hogy átvertek? Haragudtak Jézusra is egyébként. Nem ezt ígérte Jézus, vagyis hát ők félreértették. Ők azt remélték, hogy már tele voltak hamis reményekkel, és itt végre lelassítanak. Kezdenek megállni, kezdenek elgondolkozni egy picit, és ehhez kell hozzásegíteni az embereket, hogy egy picit lassítsanak, egy kicsit megálljanak. Ehhez kell türelem, meg idő, igaz? Megállni annál, ami elszomorít. Vajon mi merünk-e megállni az emberekkel annál, ami elszomorít? Vagy képzeljük el ezt a történetet, Jézus nem visszafordul, nem lerángatja őket, hanem kíséri őket, fölveszi a lépésütemet, és ahogy ők lassítanak, megállnak, elgondolkoznak, biztos beszélgettetek már így emberekkel, hogy közben mentetek, és van, amikor valaki annyira fontos dologra jön rá, hogy szinte megáll. És nekünk, na gyere már, menjünk már. Nem sürget Jézus, hanem ott van mellettük, és hallgatja őket. És hát megfogalmazzák azt, ami minden depressziós embernél, meg lelkizavaros embernél látható, hogy a gondolkodásukban van valami hiba, úgymond. Úgy mondja a szakemberek, ezt mondják, hogy a depresszió az gondolati hiba. És hát itt láttok egy kis illusztrációt, egy férfiről, aki egy gödörbe van, ott egy létra, és levágta a létrafokokat, és melegszik a tüzénél. Ugye milyen abszurd? Mi lehet az oka annak, hogy egy ember ilyet tesz? Mit gondoltok? Nem törődömség? Észszerű ez? Igaz? Nem. Ha kimennétek a kertbe, és szomszédot látnátok, hogy lent van egy gödör alján, létre ott van, és fűrészeli a létrát szét, és tüzel ott a gödör alján. Kit hívnátok? Tűzoltókat, vagy a mentőket? Ugye? Nonsense. Tehát. De itt a tanítványoknál is ezt látjuk, hogy ott vannak, ott a létra, ők mondják, hogy föltámadt Jézus, mégsem hisznek benne. Ugye milyen érdekes az emberi elme? Hogy ne rendelkezik információval, de mégse áll össze. Van valami, aminek át kell, hogy kattanjon, vagy valaminek össze kell, hogy álljon. És Jézus türelmes és tapintatosan próbál nekik segíteni, hogy ez összeálljon a fejükbe. Ugye nagyon fontos igazság ez, hogy a remény előszobája a kétségbeesés. Igazi reményre csak kétségbeesett emberek tudnak rátalálni. Ezt meg akarjuk spórolni, akkor nem fogunk reményre találni. És az embereknek ez az összetöretés, Pilinszky, a híres magyar költő úgy fogalmazta, hogy a mélypont ünnepélye. Hogy ezek a nem jó dolog ez, de Isten ezeket tudja felhasználni. Itt vagyunk a legnyitottabbak Istenre. Itt tudunk igazán találkozni vele is. Jézus tapintatosan kezeli ezeket a tanítványokat, és hagyja, hogy lekerüljenek a mélypontra, hogy rádöbbenjenek, mennyire szürreális az, amit tesznek, hogy rövid távú dolgokban gondolkoznak, és a hosszú távú dolgokat teljesen felégetik. De nem ő mondja ki, hanem kimondatja velük. És utána van ez a híres szembesítés, amit én többször hallottam már idézetként, hogy hát igen, a Jézus is azt mondta a tanítványnak, hogy bolondok, meg lusták. És akkor ezt nekünk is lehet mondani egymásnak. Igen, nagyon érdekes, most nincs sok időnk ebbe belemenni, de hogy emlékeztek vissza a tanítványok erre a beszélgetésre? Hogy ez egy nagyon jó beszélgetés volt, hogy melegedett, felforrósodott a szívünk. Szerintetek, ha szidnak bennünket, felforrósodik a szívünk? Ki szeretné, hogy jól leszidják? Na, nincs jelentkező? Ugye, tehát félreértjük a történetet, hogyha ezt olvassuk ki belőle, hogy Jézus jó, keményen leszitta őket, ez aztán a lelki gondozás. Nem ért, Ugye? Nem a lábát mossuk meg az embereknek, hanem a fejét. Nem, Jézus nagyon tapintatos volt. Van, amikor határozottságra van szükség, és itt volt az ideje a határozottságnak, amikor valaki a saját szenvedése körül kezd el forogni. És ez keresztény emberekkel is megtörténhet, hogy a saját szenvedését valaki nagyobbnak hiszi, mint Isten szenvedését. Hát mi azt reméltük, ugye? Ez a csalódottság. És jogos csalódottságuk volt, meg jogos értetlenségük volt, és Jézus nagyon tapintatos volt velük, de azért itt azért, úgy mondjam, határozottan egy kicsit helyre igazította őket, vagy orientálta őket, ha úgy tetszik, hogy fontosak a sebeink, de ha csak a sebeinkre figyelünk, akkor áldozatokká válunk. Ha csak sebeink vannak, akkor Isten az az orvos, akinek kötelessége meggyógyítani bennünket, sőt, kötelessége lenne, hogy elkerüljük a sebeket, nem? Hát milyen Isten az ilyen, aki hagyja, hogy sebeink legyenek? Ugye értitek ezt a gondolatmenetet, ami már a tanítványokat is kísértette, és most a 21. században is nagyon gyakori ez a gondolkodás. Egy teológus úgy fogalmazta meg, hogy Isten jelenlétébe végkel gondoljuk azt a kérdést, hogy a bűneink nagyobbak, vagy a sebeink. És ez meghatározza azt, hogy mi hogy tekintünk Istenre, hogy tekintünk a többi emberre, hogy tekintünk magunkra. Láttok egy képet, talán a festő stílus alapján fel is ismerhetőbb, Van Goghnak az egyik híres képe, ő egyébként depressziós volt és alkoholista. Nem tudom, hogy tudjátok, hogy mi a címe a képnek, van, aki tudja? Nem baj, ha nem. Akkor most játszunk egyet, jó? Mindenki adjon egy címet ennek a képnek, jó? Nincsen rossz válasz. Gondolkodó ember, igen?
Elszomorodott.
Bátran, mindenki. Bánkódó. Milyen címet adnánk ennek a képnek? Szenvedő ember.
Reménytelen
ember. Szilárd? Eltörölték az ársapkát. Mondjátok bátran. Kétségbe esett ember.
Többet vártam.
Hú, de erős ez a paprika. Ugye? Mindig valahogy ide lyukadunk ki ennek a képnek a láttán, nem, hogy valami nem stimmel, baj van. Ott a tűz, szék, dobog a tűz. Az a képnek a címe, hogy az örökké valóság kapujában. Ugye az művészek, költők, írók, festők, művészek sokszor az életnek a nagy igazságait nagyon érzékenyen tudják megragadni. Kinek jutna eszébe ez, nem? Az örökké valóság kapujában. A tanítványok is nem vártak erre az útra. Nagyon nehezen szánták rá magukat, ahogy ott beszélgettek a tanítványokkal együtt, hallottak ezt is, azt is, amazt is, de végül az a konklúzió született, hogy mindegy, hát menjünk haza, hát nincs itt nekünk semmi keresnivalónk. Csalódtunk, Isten magunkra hagyott bennünket, és Isten nagy tapintattal itt vezeti őket tovább, hogy hát ne a saját szenvedésedre koncentrálj, hanem Isten szenvedésén keresztül érthető ez a világ. Istent egyáltalán látni, csak a szenvedő Istent látjuk meg igazán. És az egész Szentírás a szenvedő Isten mutatja be. Jézus nagyon empatikus volt, együttérző volt velük, de nem sírt velük, nem sajnálgatta őket, és ezért ez a határozott hangnem. De nem szemrehányás van ebben a határozott hangnemben, meg kioktatás, hanem tovább vezeti őket, hogy egy picit a saját köreiken túl gondoljanak rá, gondoljanak Istenre, és gondoljanak arra, hogy sokszor az életünkben a csalódások, lehetőségek Isten kezébe, hogy közelebb kerüljünk. Emlékeztek, mit mondott Jób? Eddig csak hírből hallottam rólad, de most már a saját szemeimmel látlak. És ez mikor történt? Egy nagy viharban. Egy rettenetes nagy viharban, ahol az is kétséges volt, hogy Jób egyáltalán túlélje. Rengeteg szenvedés, rengeteg igazságtalan, jogtalan szenvedés után Jóbot Isten nem kötözgeti, babusgatja, csókolgatja, de szereti, hanem egy hatalmas viharba jelenik meg neki, hogy orientálja őt, hogy helyreigazítsa őt, hogy tisztában legyen azzal, hogy ő kicsoda, meg Isten kicsoda. Itt a tanítványoknak is ez az ős kérdése, vagy miért van a szenvedés, és a saját szenvedésük, csalódottságuk körül forognak, és Isten próbálja őket ráirányítani arra, hogy valójában ki szenved itt. Valójában kinek a nehéz. Ugye ez egy nagy üzenete aztán az egész evangéliumnak, meg az egész Szentírásnak, hogy Isten és az ember csak a keresztnél találkozhat. Olvashatjuk mi a Bibliát, imádkozhatunk ezerrel, stb. Emlékeztek Ellen White, mit mond, minden nap töltse egy órát, hogy olvasgatod a 10 parancsolatot. Minden nap töltse egy órát, hogy megtanulsz héberül. Töltse egy órát a kereszt lábánál. Isten szenvedő, a szenvedő Istent ismerhetjük meg igazán, és az embereknek is erre a szenvedő Istenre van szükségük, hogy kizökkenjenek a saját szenvedésük körül való forgásból, de nem szemrehányással, hanem ezzel a nagy felismeréssel, ami a tanítványoknak is csak lassan-lassan érkezett el. Érdekes, hogy nem itt ismerték föl. De minden esetre tanulságos a mi számunkra, hívő emberek számára. Jézus lehet-e a példaképünk úgy, hogy nem a helyettesünk? Követhetjük-e úgy Jézust, hogy nem a helyettesünk? A tanítványok ezt próbálták meg, és kudarcra voltak ítélve. Jézus a példaképünk is, de elsősorban mindig a helyettesünk. És Jézus ezt próbálta itt helyreigazítani az igei gondolatok segítségével, hogy ne a saját reményeiket olvassák ki a Szentírásból, ne akarják irányítani Istent, hanem hagyják, hogy Isten irányítsa őket, hogy ő legyen a helyettesük, a megváltójuk, és utána igyekezzenek példaképként követni őket. Hát igen, itt az ige kutatásnak nagyon fontos szerepe van, de tényleg milyen szemüveggel olvassuk az igét, igaz? Hajlandóak vagyunk-e úgy elővenni a Szentírást, hogy azért imádkozzunk, hogy Isten vegye le rólunk az összes szemüveget, amit mi fölteszünk. Nem a fizikaira értem, hanem tudjátok erre, amikor mi már valamit ki akarunk olvasni az igéből. Nem azt akarjuk meghallani, hogy Isten mit üzen, hanem bizonyítékokat keresünk arra, amit eddig is gondoltunk. És itt a tanítványok életében látjuk azt, hogy az arany, alma, ezüstányéron, nem műanyag tálcán, műanyag pohár, hanem Jézus pont azokat az igéket, amire utána ők lelkesedtek, emlékeztek, hogy gondoltak vissza, És ez nagyon fontos, hogy mi is, ha emberekkel beszélgetünk, az evangélium az egy gyógyító történet, és nem egy intellektuális fegyver, amivel le kell lőjük a másik embert, és le kell taglózzuk. Ugye így emlékeztek. Vajon a mi szeretteink, barátaink, ha mi beszélünk nekik Isten igéjéről, vajon nekik hevül-e a szívük? Úgy kell tudnunk beszélni az embereknek Isten igéről. Úgy szoktam ezt a példát néha mondani, hogy szerintetek, ha én kimennék a 9 lyukú híthoz prédikálni, ki jönne oda, ki engem meghallgatni? Keresztelő Jánosról azt olvassuk, hogy kiment a pusztába, és mindenki kiment, hogy azt a mindenit. Hallottátok Jánost? Még nem. Fú, gyertek el! Mert olyan erő árad belőle. És itt Jézusnál is látjuk ezt, hogy Jézus hevült a szívük, hogy feltárta az írásokat. Nem bűntudatot keltett Jézus az igével, hanem lelket, életet ébresztett a tanítványokban. Elgondolkoztak. Érdekes, hogy nem ismerik föl sem Jézus, sem nem áll össze nekik a megváltás, csak ott volt bennük ez a lelkesedés. De már ez is fontos önmagában, ugye, hogy Jézust nem lehet kivenni az igéből. Jézus áll mindig a középpontjába, és Isten, a szenvedő Isten áll a Szentírásnak a középpontjába. Embereknek magyarázni az igéből mindazt, ami az írásokban Jézusról szól. Ez a mi feladatunk. Ez a mi küldetésünk. És itt van a különlegessége a történetnek, ami talán nekünk, különösen adventistáknak, református, protestáns hitű embereknek, tehát akik hisszük azt, hogy Isten megreformál bennünket, akik hisszük azt, hogy Isten igéje, Isten üzenete az egyetlen tiszta forrás, ehhez kell, hogy mindent szabjunk. Nekünk ez egy nagyon megdöbbentő történet, mert ezt a történetet akkor tudnánk igazán elfogadni, hogy is feltárta az írásokat, és a tanítványok azt mondták, hogy ja, tényleg, tényleg, köszönjük, mester, te vagy a mester, hát úr. Nem? De nem ezt olvassuk. Nem, azt olvassuk, hogy mennek, tovább mennek, és Jézus még tovább is akar menni, egyébként próbálja őket kezdeményezésre vezetni, hogy lépjenek ki ebből a kiszolgáltatott helyzetből, és hogy ők kezdeményezzék ezt az ottmaradást, és akkor egy vacsorának vagyunk a szemtanúi, és meg vagyunk döbbenve, hogy és akkor felismerik, hogy megtöri a kenyeret Jézus. Mi ebből a tanulság? Vagy nem fontos az ige? Nyilván nem. De az egy nagy tanulsága, és ezt szerintem érdemes magunkkal vinnünk, hogy Istent nem feltétlenül akkor látjuk, ha róla beszélünk, hanem ha felfedezzük a hétköznapi cselekvésekben. Nagyon intellektuálissá vált a hitünk, a vallásunk, és sokszor ezt próbáljuk továbbadni, és az emberek ettől egyébként idegenkednek is, a sok intellektuális dolgok. Nem mondom, nem fontos. Bizonyos embereknek nagyobb az intellektuális szükségletük, bizonyos embereknek kevésbé fontos, de sok más történettel együtt az ige azt tanítja, hogy végül a lényeg az a kapcsolat. Az Istennel való személyes kapcsolat. És itt is ezt látjuk, ahogy ott együtt esznek, és ott hirtelen meglátják Jézust. Tudjátok, ezt még a világban is felismerik. Hoyer Mária, egy híres pszichológus, aki arra tette fel az életét, hogy függő, különösen fiataloknak próbál segíteni, új életet kezdeni, és tudjátok, mit fedezett föl? Aztán ezt mondta is, hogy egy szülő hogy akadályozhatja meg, hogy a gyerekei ne legyenek függők. Ne használjanak semmilyen anyagot arra, hogy módosítsák a tudatállapotukat, hogy boldognak érezzék magukat. Tehát nyilván sok mindent elmondott, de ami legmegdöbbentőbb, hogy azt mondta, hogy egyenek együtt. Legyenek közös étkezések. Azt figyelte meg a kutatásai során, hogy azok a fiatalok lesznek heroinfüggők, ahol a szülők mindig annyit dolgoznak, meg annyira elfoglaltak, hogy nincsen közös étkezés, nincs közösség. Én csak így lelkészként hagytad-e ehhez hozzá, hogy én azt figyeltem meg, és inkább pozitívan fogalmazom, már így hátra tekintve az asztalra, meg az órára, hogy a legszebb része az Isten tiszteletnek, amikor együtt vagyunk, mi?
A közös
étkezés. Megtörte a kenyeret, és felismerték őt. Nem mondom, hogy nem fontos a tanulmány, kell minden, de sokszor azt felejtjük el, aztán át, arra már nincs idő, menjünk haza. És ugye milyen száraz, milyen üressé tud válni egy szombat, hogy van ige, van minden, de amikor közösségben lehetnénk, akkor otthon vagyunk, és otthon mindenki eszi azt, amit főzött. Ugye, és a külvilág számára ennek sokszor bele se gondolunk, milyen üzenete van. Hogy mi Isten családjának tartjuk magunkat, Isten gyermekeinek, eljövünk ide beszélgetni, meg gondolkozni, de ami a családban igazán fontos, a közös étkezés, az nem együtt van. Jézust a közös étkezésen ismerték meg. Az étkezés Isten közelségének az ünnepe. Ott válik valóra a közösség, ott azokban a kötetlen beszélgetésekben, hogy együtt vagyunk, szeretjük egymást, figyeljük. Ott ismerték föl Jézust. Felismertük-e már a feltámadt üdvözítőt, ugye? Azt az üdvözítőt lehet, hogy ismerjük, aki eljött a földre, és itt volt, és meghalt. Ezek a tanítványok is ismerték. Még lehet, hogy jobban, mint mi. De a hitnek egy következő lépcsőfoka, hogy a feltámadt üdvözítőt felismerni. Azt, aki közösségre akar bennünket vezetni. Azt, aki nem elégszik meg azzal, hogy csak intellektuális hitünk legyen, hogy csak olvassuk a Bibliát, hanem hogy értsük is, és közösségben legyünk egymással, és Istent, a szenvedő Istent lássuk meg, az értünk helyettünk szenvedő Istent. Hoztam egy kis videót, mert hogy itt a látás megjavulásáról szól ez a kis történet, és hoztam egy kis videót, ami illusztrálja azt, hiszem, egy kicsit ezt a látás megjavulást, ami ebben a történetben is megjelenik, majd utána egy-két szót mondanék róla.
Everybody at work was saying how pretty the colors are. You don't know that you're missing it because you never saw it to begin with.
I remember being in like kindergarten and like having to read the labels on the crayons.
I took a test. There were 50 pages. Normally, if you're colorblind, you miss 7 or more. I missed 48.
I see the colors and they're beautiful and they're fluorescent and they're great. And I'll say, honey, see that? And he'll say, what? I wish he could see what I see.
Thank you.
I'm glad to have seen it. I just wish I'd seen this all my life. Kind of like what I would imagine. The difference between here and heaven.
I mean, I really feel like now I know why people come from miles and, you know, states around just to see this.
Sok ember lelkileg színvak. Nem látja Jézus szépségét. Még itt ezek a tanítványok is nem látták Jézusnak a szépségét. Saját elképzeléseikkel voltak elfoglalva, aztán csalódtak, és ott ment mellettük Jézus, és nem csak ment mellettük, hanem meghallgatta őket, megértve érezték magukat, sőt, még hazáig magyarázta a szent írásokat Jézus, de nem ismerték meg. És akkor otthon leesett a hályog a szemükről, és felismerték őt. Milyen szeretetteljes volt Jézus az ő szeretetével, az ő tapintatával, és ezzel a közösség vállalással, ahogy Isten nem csak Mátyás király, aki három napig áruhába elmegy, emlékeztek a mesékben, aztán visszaöltözik, és ott hagyja. Jézus örökre ember. Ez az, amit nem láttak meg. Ők a nagy dicsőséges messiást várták, és aztán, mikor megölték Jézust, akkor összetört minden álmuk. És a feltámadt üdvözítőt, amikor meglátták, hogy ugyanúgy megtöri a kenyeret, hogy Jézus örökre ember, ez az örömhír, hogy ő összekötötte az életét a mi életünkkel, hogy ő tényleg szeret bennünket, hogy ez nem csak egy szöveg, hanem ő tényleg lelkesen szeret bennünket, és magával akar vinni bennünket a mennybe, hogy örökre együtt legyünk. Erre van szükségünk nekünk is. Néha mi sem látjuk Jézust. El vagyunk foglalva az álmainkkal, a terveinkkel, a teológiai elgondolásainkkal, és Jézus tapintatosan mellettünk van, kísér bennünket. És aztán valami különleges kis apró helyzetben egyszer csak felismerjük, és megváltozik az életünk. Mi is ilyen távcsövek lehetünk, amin keresztül az emberek Jézus Krisztust láthatják meg, az ő szépségét. Nézzétek meg, mi történik. Még abban az órában útra kelnek, 15 kilométert gyalogolnak. Eljönnétek velem egy 15 kilométeres túrára? És amikor a végén azt mondanám, hogy na most visszamegyünk, Feri azért. Ugye itt az Alföldön is sok a 15 kilométer, lefele mentek 15 kilométert, és aztán a sötétbe vissza 15 kilométer. Ugye?
Én a fiamon Nyíregyházára
dolgoztam. Na, az is bőven elég. Gondolom, rendszeresen nem mentek azért. Igen. Ugye, elbeszélték, mi történt az úton. Bárcsak bűnös lennél, hogy megtapasztald a kegyelmet. Nyilván ne kell, hogy bűnt elkövessünk, de nézzétek meg, ezek az emberek szinte büszkék arra, hogy milyen balfékek voltak. Hogy ők Jézus tanítványaiként nem ismerik meg Jézust. Minden apró részletet elmesélnek ebben a történetben, ami nagyon ciki, rájuk nézve, és ami nagyon-nagyon szép Jézus Krisztusra nézve. Jó Isten, bennünket is erre hív, hogy mi ne szégyeljük az életünkben Jézus Krisztust, ne szégyeljük azt, hogy mi is emberek vagyunk, mi is tévedünk, még mi is néha elveszítjük a hitünket. Nekünk nem azt kell az embereknek bemutatni, hogy olyanok vagyunk, mint a macskák, akik mindig talpra esnek, hanem mi is emberek vagyunk, akik tévedünk, akik hibázunk. Új reményekkel térnek vissza oda, ahonnan elmenekültek, és Isten gyógyítása mindig a közösségbe vezet vissza. És ha valaki nem a közösségbe tér, akkor ott valami betegség van, ott valami nem stimmel. És legvégül hirdesd a gyógyulásod történetét. Ezek az emberek elbeszélték azt, ami történt velük. Nekünk nem általános igazságokat kell hirdetnünk az embereknek, hanem a saját tapasztalatunkat Istennel. A Jóisten adja, hogy mint ahogy ezek a színvak emberek is meglátták a természetnek a szépségét, úgy mi is az ige segítségével, meg a hétköznapi csodák segítségével, amikor Isten ott van mellettünk, kísér bennünket, ismerjük fel az ő szépségét, és tudjuk ezt továbbadni másoknak.